Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bene Zsombor, a KBC Asset Management Magyarországi Fióktelepének, a K&H alapok kezelőjének senior portfólió menedzsere, részvényszakértője. A mai adásunk fő témája az egy hónap múlva esedékes amerikai elnökválasztás lesz. De Trump és Biden különböző gazdasági és külpolitikai elképzelésekkel csapnak össze, és ez nem csak az Egyesült Államok, de az egész világgazdaság meghatározó eseményévé teszi az elnökválasztást. Részvényszakértőnktől megtudhatjuk, hogy a különböző kimenetelek milyen hatással lehetnek a részvénypiacokra, mire számítsunk befektetőként. Beszélgetünk arról is, hogy mi várható a forint árfolyamában, valamint a Magyar Nemzeti Bank váratlan és meglepő kamatemeléséről is ejtünk pár szót. Szia Zsombor, köszöntelek újra az adásban!
Szia Tomi, üdvözlöm a hallgatókat!
Jó, régen voltál már nálunk, közel 3 hónap telt el a legutóbbi beszélgetésünk óta, és ez alatt gyakorlatilag ismét a feje tetejére állt a világ. A mostani adásban a vírussal kapcsolatos híreket egy kicsit háttérbe helyezzük, hiszen valóban azt látjuk, amire ti már a nyár közepe óta számítotok, hogy különösebb piacmozgató hatása nincs a második hullámnak. Azt javaslom, hogy beszéljünk inkább egy az idei évben még előttünk álló fontos eseményről, aminek valószínűleg lesz konkrét hatása az árfolyamokra, ez pedig nem más, mint az Amerikai Egyesült Államok elnök választása, ami mostanra egy hónapos közelségbe került. Ugye elsőre azt gondolhatnánk, hogy nekünk itt Magyarországon nem igazán fontos, hogy ki lesz az USA új elnöke, viszont ez sajnos nem igaz, hiszen a globális gazdaság és ezen keresztül a különböző eszközárfolyamok igen nagy mértékben függnek az Egyesült Államok intézkedéseitől, gondoljunk csak a Kínával szemben indított kereskedelmi háborúra. Te mit gondolsz, melyik jelölttel jár jobban a világ?
Én azt gondolom, hogy a kérdést egy kicsit leegyszerűsítetted, szerintem nem ilyen egyszerű a kérdés, hogy melyik jelölttel jár jobban a világ. Igazából itt nem a jó és a rossz küzd egymással. Eltérő régiók, illetve eltérő társadalmi csoportok máshogyan reagálnának, illetve járnának jobban egy esetleges jelölt győzelmével. Elég itt csak például Mexikóra vagy Oroszországra gondolni, vagy a magasabb jövedelműek, illetve az alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportokra az USA-ban. Úgyhogy a kérdés nem ilyen egyszerű, én inkább úgy ragadnám meg ezt a dolgot, hogy végigmennék a fő politikai tényezőkön, úgy mint adópolitika, külpolitika, vagy akár az energiapolitika, hogy itt mit képvisel az egyes jelölt. Itt ugye amit tudni kell, hogyha az adópolitikával kezdünk, akkor az az, hogy Trump az egy sokkal üzletbarátabb politikát folytat, értem ez alatt, hogy sokkal inkább az alacsony adózás mellett érvel. Ugye szerintem ez volt az egyik legnagyobb vívmánya is az ő elmúlt 4 évének, hogy a társasági adó kulcsot azt lecsökkentette, tehát sokkal közelebb áll egyfajta kapitalista szemlélethez. Ezzel szemben Biden sokkal inkább magasabb adózást szeretne, mind a vállalatok irányába, mind pedig a magas jövedelmieket is meg szeretné adóztatni, és ezekből a befolyó adótételekből sokkal többet fordítana az alacsony jövedelmiek támogatására, tehát egyfajta szociális transfert vinne véghez, úgyhogy ez szerintem egy fontos eltérés a két jelölt szempontjából. Ha pedig a külpolitikát nézzük, akkor azt gondolom, hogy Trump egy egyéniség, egy nagyon egyedi stílust képviselt az elmúlt 4 évben, nagyon szokatlan stílust a külpolitikában. Biden biztos, hogy nem ezt a vonalat vinné tovább, sokkal inkább visszatérne a régbe vált diplomáciai eljárásokhoz, úgyhogy sokkal kevésbé ütne meg harcias hangnemet, például a kereskedelmi partnerekkel szemben, úgyhogy szerintem ez egy szintén erős kontraszt a két jelölt között. Energiapolitikában pedig egyértelműen Biden inkább a megújuló energia pártjánál, míg Trump a konvencionális energiatermelés mellett teszi le a voksát, tehát sokkal inkább a fosszilis energia hordozókra építene.
Az adópolitikához visszatérve felmerülhet kérdésként, hogy miért fontos számunkra az, hogy az USA-ban milyen adópolitikát képvisel a hatalmon lévő párt?
Az adópolitikának a legdirektebb hatása a részvényeseknek fontos. Amikor ugye valaki részvényes egy vállalatban, akkor a nap végén neki azt számít, hogy mekkora megtermelt profitot ért el a vállalat, és nyilván, hogyha az adókulcsok magasak, akkor az adózás eredeti eredményből sokkal többet vesz el az állam, és így az adózott eredmény az sokkal alacsonyabb lesz, így kevesebb profit jut a tulajdonosnak. Ez, ha direktbe csak ezt a hatást nézzük, akkor ez egy negatív hatás a részvény árfolyamokra, hiszen csökkenti az egy részvényre jutó profitot.
A külpolitikát is említetted az előbb. Itt az várható, hogyha mondjuk Biden váltaná Trumpot az elnöki székben, akkor például nagy összeborulás és kibékülés is lehetne Kínával szemben?
Hát azért az összeborulás az szerintem egy picit erős megfogalmazás. Inkább arra számítok, hogy ugye Trump eddig azt alkalmazta, hogy ő először támadott, és először kivetette az adókat, és majd utána ült tárgyalóasztalhoz, és már egy teljesen más alkupozícióval indította a tárgyalásokat. Ezzel szemben Bidennél én arra számítok, hogy ugye most már adottak ezek az extra vámok, azt teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy tárgyalóasztalhoz ülne Kínával, és fölajánlaná azt, hogy egyes vámokat részben, vagy akár teljes egészében is eltöröl, hogyha cserében Kína is tovább nyitja a gazdaságát, illetve a technológiai transfer kérdésben is meg tudnak egyezni, úgyhogy összeborulásra nem számítok, de mindenféleképpen javulna a két félnek a viszonya, de ugye itt a hosszú távú meghúzódó érdekek azok továbbra is ellentétesek, tehát itt azért arról van szó, hogy USA a világ legnagyobb gazdasága, és sokáig meg is szeretné tartani ezt a vezető szerepet, és hát erre a legnagyobb veszélyt Kína jelenti, hogy itt meg különböző előrejelzések vannak, hogy 2030, vagy 2040, vagy 2050-re, de Kína meg fogja előzni az USA-t legalábbis GDP termelés viszonylatában, és hát nyilván az USA ezt minél tovább szeretné elhúzni ezt a folyamatot, és szeretné megtartani a vezető pozícióját, úgyhogy alapvetően a hosszú távú érdekek azok továbbra is egy konfliktushoz vezetnek, viszont a megoldás az lehet sokkal simulékonyabb, és sokkal inkább diplomáciai úton, mint amit eddig láttunk Trumptól.
Érintetted az imént még az energiapolitikát és a megújuló energiaforrásokat. Ez azt jelenti, hogy Biden nem annyira klímaváltozás szkeptikus, mint Trump, vagy akár még az is elképzelhető, hogy az USA visszalép a Párizsi Egyezménybe?
Hát azt, hogy visszalép-e az USA a Párizsi Egyezménybe, azt nehéz megmondani. Elképzelhetőnek tartom azt is. Az viszont teljesen egyértelmű, hogy Biden támogatja megújuló energiaforrásokat, és szerintem inkább a kérdés nem is az, hogy ezekben az egyezményekben milyen szerepet tölt be az USA, hanem sokkal inkább azt, hogy a saját energiapolitikáikat hogyan alakítják, mennyire támogatják a megújuló energiák elterjedését, illetve mennyire teszik könnyűvé a szabályozás számukra, és emellett mondjuk a fosszilis energiahordozókat hogyan kezelik, esetleg ott szigorítanak-e. Itt ugye az EU az egy jó példa lehet, az EU-nál karbonsemlegességi célok meg lettek határozva, és azt gondolom, hogy Biden is valami hasonló napirendi pontokat tűzne ki célul.
A témához még fontos azt is megemlítenünk, hogy ugyan a lehetséges elnökök vannak a figyelem középpontjában, azonban nem csak az ő személyiktől függnek a jövőbeni intézkedések. Az amerikai kongresszus összetétele is nagyon fontos. Mi a helyzet most ezen a téren, és mik a lehetséges kimenetelek?
Igen, ezt abszolút jól látod. Ugye itt az elnök személye az fontos, de nem mindent eldöntő, hiszen a kongresszus támogatására is szükség van ahhoz, hogy nagyívű változásokat véghez lehessen vinni. Ugye említettem, hogy Trump úgy kezdte elmúlt 4 évét, hogy adót csökkentett a vállalatoknak. Ezt azért tudta megtenni, mert 2016-ban a kongresszus az teljes republikánus színben pompázott, tehát az alsóház, azaz a képviselőház, valamint a szenátus, a felsőház is republikánus többségű volt, így könnyebb volt átvinni például ezt az adómódosítást. Úgyhogy ez is nagyon fontos lesz, mert bármelyik jelölt is kerül hatalomra, vagy ül be az elnöki székbe, hogyha nem támogatják őt a kongresszus részéről, akkor sokkal nehezebben tud végezni bármilyen támogatást. Úgyhogy szerintem ez legalább annyira fontos, mint az elnökválasztás, és itt talán a legnagyobb esély egyelőre arra van, hogy demokraták kerülnek többségbe, úgyhogy ebből kifolyólag, hogyha Biden nyerne, ugye ő az, aki demokrata színekben indul, akkor jönne létre egy olyan felállás, hogy a teljes kongresszus támogatja az épp regnáló elnököt, és akkor lenne igazán erős piacmozgató hatása ennek a választási eredménynek.
Az USA elnökválasztás után beszéljünk arról, hogy mit látunk most a részvénypiacokon. A mélypontok óta erőteljes emelkedést mutattak a főbb indexek, ebben viszont az elmúlt hetekben volt egy kisebb megtorpanás korrekció. Szerinted mi az, ami rövid távon támaszt nyújthat az eszközárfolyamoknak? A Fed, az LKB, vagy esetleg a fejlett gazdaságok kormányai?
Igen, ezt jól jellemezted, hogy volt egy kisebb fajta korrekció a részvénypiacon, sőt nem is olyan pici, mert egy 5-10%-kal a főbb indexek korrigáltak itt augusztus vége és szeptember folyamán. Ugye ezt azért fontos megjegyezni, illetve hozzátenni ehhez, hogy azért itt a márciusi mélypontok óta 30-40 vagy akár 50%-ot is emelkedtek ezek a részvényindexek. Ilyenkor, ha semmi nem történik is, már benne van a pakliban, hogy jön egy kisebb fajta korrekció, ugye profitot realizálnak a befektetők, de itt azért többről van szó. Egyrészt túlfűtöttség jelei mutatkoztak az amerikai piacon, itt erről egy blogcikket is írtam, itt a lakossági befektetők kaptak rá nagyon az opciós kereskedésre, és általában ugye a lakossági befektetők azok, akik egy ilyen erős emelkedésnek a végén szoktak belépni a piacra, ez most sem volt másképp. Tehát volt egy ilyen technikai oka is ennek a korrekciónak, illetve azt gondolom, hogy igen, a gazdaságpolitikai folyamatok is abba az irányba hatottak, hogy a stimulusok azok halványultak. Itt, hogyha a Fedre gondolunk, akkor ők már nem tudták érdemben pozitívan meglepni a piacot. Ők úgy gondolják, hogy a részükről ők már elég sokat tettek azért, hogy az USA gazdasága helyreálljon, maximálisan biztosítják az alacsony kamatkörnyezetet, és innentől kezdve, ahogy említetted, inkább a költségvetési politikára, azaz a nemzetállamoknak a költségvetésére hárul a nagyobb felelősség, és itt viszont azt láthatjuk, hogy ugye most jelenleg, és visszacsatolnék itt az előző gondolatmenetre, jelenleg megosztott Amerikában a kongresszus, és ezért nem tudnak végrehajtani egy újabb gazdaság élénkítő csomagot, ugye itt a demokraták magasabb számokról beszélnek, a republikánusok kevesebbet költenének, és itt a szenátus és a képviselőház között ide-oda pattog a labda, és állnak elő az újabb és újabb javaslatokkal. Viszont amíg ők vitatkoznak egymással, addig aki munkanélküli segélyen van, az nem kapja azt az extra juttatást, amit például május vagy júniusban kapott, így valószínűleg az ő költekezésük az visszafogottabb, mint korábban volt, és ez egy negatív hatás generál mind a lakossági fogyasztásra, mind pedig a gazdasági kilábalásra. Úgyhogy ahogy felvezetted a kérdést, elsősorban én most már a költségvetési oldaltól várnék pozitív lépéseket és gazdaságélénkítést, és az adhatna egy újabb löketet a részvénypiacoknak.
Utolsó témánk Magyarország, azon belül is a forint, ahol az elmúlt hónapokban jelentős kilengéseket láthattunk az árfolyamban. Sokunkban felmerül a kérdés, hogy mi is az a sáv, amin belül mozogni fog a forint, hogy a 370-es vagy a 340-es árfolyammal barátkozzunk meg inkább. Ehhez kapcsolódóan az MNB kommunikációja is fontos, ami a múlt hét után sokunkat össze is zavarhat, hiszen minden előzetes várakozás ellenére váratlanul egy kamatemelésnek lehettünk a tanúi az egyhetes betét esetében. Te hogyan értékeled ezt a helyzetet?
Igen, ez most egy nagyon népszerű téma, sok ismerősöm is keres meg hasonló kérdésekkel, úgyhogy számítottam erre a kérdésre. Mi régóta azt gondoljuk, hogy a forint egy gyengülő pályán van, és hosszú távon érdemes a megtakarításaink egy részét külföldi devizában tartani, ugye itt főleg az euróra és a dollárra gondolok. És ez a kép ez továbbra sem változott, tehát a magyar gazdaság jelenlegi beágyazottsága az abban az irányba mutat, hogy egy hosszú távú, de mérsékelt leértékelődés folytatódhat. Ez alatt azt értem, hogy mondjuk nagyjából egy ilyen éves 2-3%-kal kerül lejjebb a forint árfolyama az euróhoz képest. Ezzel szemben ugye most idén azt láthatjuk, hogy ez a mérsékelt gyengülés, ez átcsapott ilyen nagyon hirtelen gyengülésbe, és közel 10%-ot gyengültünk már az éveleje óta, és ez sokakban felveti azt a kérdést, hogy mi lesz a forinttal, itt most egy törökországszerű összeomlás következik el. Mi úgy gondoljuk, hogy nem, erről nincsen szó, a forint árfolyama az a stabilizálódhat, és legfőképpen ez annak lesz majd köszönhető, hogy az MNB most már múlt héten egyértelműen jelezte azt, hogy nem szeretne gyengébb árfolyamot, hiszen ha árfolyam célja nincs is, de azért az árfolyam az hatása van az inflációra, inflációs cél pedig van, és a nagyon gyenge forint az akár már veszélyeztethetné az inflációt is. Úgyhogy igen, és valóban ez volt az eseményeknek a menete, ahogy említetted, hogy a keddi MNB ülésen, illetve az azutáni sajtótájékoztatón még verbálisan próbálták megnyugtatni a piacokat, hogy nem lesz itt nagyon magas infláció, illetve csak átmenetileg lesz. Ezért nem indokolt a szigorítás, viszont készen állnak arra, hogy ha kell, akkor közbelépjenek, és hát a piac nem is hagyta sokáig ezt szó nélkül, mert ő már azt várta, hogy már ott esetleg lesz valamilyen szigorítás, és mivel nem volt szigorítás, ezért el is kezdett gyengülni a forint, és két nappal később, amikor az inflációs jelentést publikálta az MNB, akkor viszont kamatot emelt. Úgyhogy kamatot emelt, ez Magyarországon most már ilyen hagyomány, hogy ezt a kamatemelést ezt nem az alapkamat szintjére kell lefordítani, hanem más eszközökre, hogy az MNB nagyon sok eszközzel tudja befolyásolni a forint likviditást, és most jelenleg az egyhetes betét az erre alkalmas instrumentum, és hát most ennek a kamatát emelték meg 15 bázisponttal. Ugye ezt, amikor bevezették ezt az instrumentumot még a tavasz folyamán, akkor ez még az alapkamat szintjén volt, de ezt folyamatosan a nyár folyamán, június-júliusban két alkalommal is csökkentették ezt a kamatszintet, mert már nem volt akkora pánik, de most, hogy a forint az a 365-370-es sáv közelében mozgott, így úgy érezték, hogy kell szigorítani, és meg kell védeni a forintot a további gyengüléstől, úgyhogy ezért történt itt egy 15 bázispontos kamatemelés, így most jelenleg 0,75% ennek az instrumentumnak az irányadó kamatlába. Úgyhogy mi itt az MNB-re alapozva gondoljuk azt, hogy innen most már egy megnyugvás következhet, és inkább innen egy kicsit erősödni fog inkább a forint, semmint gyengülni, de ezt persze csak rövid távon gondoljuk így, hosszú távon továbbra is ugyanaz az álláspontunk, hogy ez az éves szinten 2-3%-os leértékelődés folytatódhat, de az ilyen 10% körül leértékelődésnél már ott lesz az MNB, és közbeavatkozik, hogy ne gyengüljön tovább a forint.
Zsombor, köszönöm neked, hogy képbe hoztál bennünket az amerikai elnök választással és a piacokkal kapcsolatban is. Szerintem sok hasznos információval gazdagodtak a hallgatóink.
Én köszönöm a meghívást.
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcast-on is.